és az ítélet méltó volt a magyar királyi honvéd törvényszékhez. Holló-ahollónak nem bájta ki a szemét, Kmeti Károlyt 2,5 év börtönbüntetésre ítélte a honvéd törvényszék, ám nem a gyilkosságokért, a rablásokért, ártatlan emberek megkínzásáért, egyáltalán nem ezért. Kmeti Károly őrnagy, korábban főanagy, a következő szövegű nyomozóigazolvánnyal rendelkezett. 1932-1920 Magyar Nemzeti Hadseregtől az első vadászászló, egy nyomozóigazolvány Kmeti Károly magyar királyi Szeged első vadászászlóbeli főhadnagyú részére, aki a fővezérség 8153/1919 6. rendelete alapján a fenti zászlajnál mint katonai nyomozó szolgálatot teljesít, és mint ilyen felvajogosító házkutatásokat, személyi motozásokat, letartóztatásokat, elkobzásokat eszközölni. Szükség esetén karhatalmat is igénybe vett, ellenállás esetén fegyverhasználatra jogosult. Egész Magyarország területén bármi közlekedési eszközt használhat, polgári ruha viselésére jogosítva van, az előírásos jelentkezéstől eltekintve. Jogosult kihallgatásokat végezni, szükség esetén erőszakot alkalmazni, az összes katonai és polgári hatóságokat felhívom, hogy az ő szolgálatát minden tekintetben támogassák. 1920. június 20. Prónai Pál ezredes, ezredparancsnok. Ezen igazolvány birtokában a tárgyaláson részletezett cselekményeket Kmeti Károly vádlott végrehajtatta, és ezért őt felelősségre vonni utólag semmiképpen sem lehetséges. Hangzott az ítélet indoklása. Kmetit tehát nem a szörnyű bűnökért ítélték el, hanem azért, mert egyik fejjebbvalóját is őrizetbe vette, nyomorékká verte, azt állítván róla, hogy románként. A bíróság azonban megállapította, hogy ez az állítás nem felelt meg a valóságnak, Kmeti vádlott jogtalanul alkalmazott brutális eszközöket fejjebbvalójával szemben. Ezért mondta ki a rendelkező részben közölt ítéletet és rangjától való megfosztást. Ám nem kellett félteni e derék vádlottat a 2,5 esztendős büntetés letöltésétől. Kmeti fellebbezett. És az elsőfokú ítélet után alig egy héttel zárt tárgyaláson már le is folytatták a fellebbezési eljárást. A 2,5 esztendős börtönbüntetést 7 napi elzárásra változtatták. A fejjebb valóban szembeni tiszteletlen viselkedésért egyben visszaadták Kmeti Károly rangját, és mivel az elsőfokú ítélet óta el is telt már 7 nap, a másodfokú tárgyalás ítélethozataláról szabadon távozott Kmeti Károly magyar királyi honvédőrnagy. Méghozzá egyenesen a kormányzói kabinetirodába, hogy jelentést tegyen a történtekről, és eljárást kérjen Fényes László újságíró, a Népszava munkatársa elmen, kormányzósértés címén. Fényes ugyanis az ítélethozatalkor hangosan felkiáltott: ez gyalázat, a tiszti különítményes bandát megint megmenti a lovas tengerész. És mivel mindenki tudta, kit illet a gúnynév, Gábor Andor adta ezt a titulust Horthy Miklós lovas tengerész hóhérnak, ami gyorsan el is terjedt, és az emberek egymás között csak így nevezték a véreskezű kormányzót. A meggondolatlan kijelentésért rövidesen perbe is fogták Fényes László újságírót, 8 hónapi fogházra ítélték, mert kimerte mondani az igazságot. Budapestből Mekka 2 és egyéb alvilági trükkök. Bűnügyi múzeumunkban olyan szélámosságok iratait is megtaláljuk, amelyekért esetleg még bűnvádi eljárás sem lehetett indítani. Ezekre az esetekre szokták mondani, mit ki nem találnak az alvilágban. Valóban, mit ki nem találnak már az emberek, hogy gyorsan sok pénzhez jussanak, lehetőleg munkanélkül. Ám bár, mint látni fogjuk, néhányan közülük még munkát is fektettek nagy tervük végrehajtásába, csak hogy sikerüljön. Emeljük le a polcról az egyik ügy aktáit, a borítóján ez olvasható. Lejátszódott a borzalmak házában. A furcsa elnevezés azonban nem egy detektív regényíró fantáziájában született krimi címe, hanem a budapesti Népliget egyik mutatványos bódéjának felirata volt. A borzalmak házában torz emberroncsok mutogatták magukat, ám bár nem mindig betegség okozta a biológiai szenzációkat, a testi fogyatékosságot, torzulást, olykor trükkökkel tették nyomorékká az épembereket. Annak idején nagyon reklámozták például a póktestű nőt, vagy a kettéfűrészelt asszonyt, az óránként szétnyitott koponyát, akiket és amelyeket szintén a borzalmak házában lehetett megszemlélni 10-20 filléres belépti díjfejében. 1936. május 16-án minden budapesti lap hírül adta, hogy egy artista pár összenőtt ikreket vásárolt a spanyolországi manresai torzszülött bőrzén, és Budapestre hozta őket. Az alcím azt is tudomására hozta a nagyérdemű közönségnek, hogy talán szét lehetne operálni őket, de egyelőre nem ez a cél. Hát akkor mi a cél? Elárulja az egyik tudósítás. Néhány nappal ezelőtt úgynevezett sziámi ikerpár érkezett Budapestre. Két összenőtt spanyol lányt, Conchita és Maria Suárez-t, egy artista házaspár, nevezetesen Carmencita artistanő hozott Manresából Budapestre. Megérkezésük után fáradalmaikat pihenték ki, testi és lelki erőt gyűjtöttek, s most kapjuk az értesítést. Már próbát tart Conchita és Maria a Népligeti Borzalmak házában. Borzalmak háza neve annak a faépületnek, ahol a puskagolyót elkapó Leóval, a zsilettpengét nyelő nővel és az elevenen égő fiatalemberrel szórakoztatják a közönséget. Múlt évben a póktestű nő volt a nagy szám, most új számot illesztenek a műsorba, Conchitát és Mariát, az összenőtt ikreket. Délután 14:30, a Borzalmak házának nézőterén csak néhányan vagyunk. Először is Rucsek úr, a színház tulajdonosa, Knapi Károly artista, az ikrek menedzsere, Carmencita táncosnő, lovag, Janinszky László, az ikrek betanítója, valamint az ide csődített orvosok és az artista szakma jelesei. Felmegyünk a színpadra, bejutunk a függöny mögé, a színpad közepén kis pamlag. Rajta a két mesztelen összenőtt spanyol parasztlány. Háttal ülnek egymásnak, arcukon végtelen szomorúság. Nehéz ezt a szomorúságot, ezt a tompa bút, ezt a hangtalan reménytelenséget riport szavakkal érzékeltetni. Tessék nézni, milyen szépen össze vannak nőve! Szólít fel bennünket lovag Jaminszky László, az itt levő néhány orvos rosszalú tekintettel válaszol. A betanító, vagyis lovag Jaminszky oda megy a lányokhoz, és megmutatja a biológiai tragédia helyét. A comb és a derék között űzött gonosz játékot a véletlen. Így szemmel nem is lehet látni egyebet, mint két egymáshoz simuló, kövérkés, egészséges leánytestet. A szemükön sokkal kifejezőbb az összenövötség. Próbálunk velük beszélgetni, de nem felelnek, csak néznek. Maria szebb, mint Conchita. Carmencita Manresába szerezte őket, ott van ugyanis a világ legnagyobb torzszülött bőrzéje, ahol mindenféle csodaembert, szakállas nőt, egyszarvú férfit és kétszarvú nőt adnak-vesznek. Megtudjuk, hogy 1000 pengőt fizettek érte, és hogy bizonyos Don José Perez, a manresai csodaember tőzsde vezetője kapta érte a pénzt. Amikor megkérdeztük, hogy miért ő kapta, hogy lehet, hogy az ő tulajdona a két lány, a válasz így hangzik: az övé. Ez a bőrze tulajdonképpen nem is annyira bőrze, mint inkább nagy kereskedés. A spanyol nép igen vallásos, Isten csapásnak tekinti a torzszülötteket és az ikreket, még akkor is, ha nincsenek összenőve. Ha Spanyolországban valamelyik iker meghal, akkor a halott koporsóján kívül is jelképes koporsót készítenek. Abba temetik el az életben maradt ikertestvér faszobrát. Conchita és Maria apra teherhordó munkás volt, szörnyen félt Istentől, és ezért nagyon dugdosta az emberek elől az összenőtt ikreket, megvárta, amíg 18 évesek lettek, és aztán eladta őket Don José Pereznek. Talán meg lehetne próbálni a szétválasztásukat, szólt közben az egyik orvos. Kérem, mert érdeklődtünk azután is, az összenövés területe 50 négyzetcentiméter. Orvosok már megnézték, de ha akarják, önök is megnézhetik, ebből 5 négyzetcentiméter csont. Állítólag nemesebb szervek nyúlványai is összenőttek, talán szét lehetne őket választani, de egyelőre nem ez a cél. A rezsit be kell hozni, bennünket humánus szempontok vezérelnek, még nincsenek konkrét orvosi vélemények a szétválasztása vonatkozóan, Van valami fontosabb szervi összetartozás is közöttük, például a Conchita combjába tűt szúrnak, ezt Mária is megérzi, de csak halványabban. A lovak szerint minden életörömük a táplálkozásba merül ki, szerelemre. Soha nem vágytak, csak azt szeretik, ha simogatják az arcukat. Orvosi megállapítások szerint gyerekük nem lehet. Marina néha kézimunkázik, járni csak nehezen tudnak. Este 4 ember emeli őket ágyba. A vánkost közéjük teszik, egymásnak dőlve alszanak. Lova Geminski most tanítja őket telepatikus trükkökre, mert enélkül nem elég vonzó a mutatvány. Maria lehagyja a fejét, sóhajt. Ugyanabban a percben ugyanezt teszi Conchita is. Halálos kimerültség látszik mindkettőjük arcán. Fáradtak? Kérdezem tőlük. A messzelem parasztlányok, akiket eladtak, Don José pereznek, nem szólnak egy szót se, csak hálásan mosolyognak. Sírni való ez a hálás mosoly, ez a némaság. Megtudjuk még, hogy Carmencita adoptálni fogja őket. Carmencita nagyon szereti a magyarokat, és ezért hozta az ikreket Budapestre, ha igen előnyös bécsi ajánlatot kapott. Az orvosok vizsgálják és megállapítják, hogy az összenövés valóban nagy területen van, a műtét életveszélyes lehet. Az újságok beszámoltak arról is, hogy a két orvos megfogta a lányok vállát, és igyekeztek egymástól kicsi elhúzni őket, mire mindketten fájdalmasan sikoltozni kezdtek. Oly természetes és oly állatian fájdalmas volt ez a sikoltozás, hogy az agyvelőkig hatott. És aztán néhány nap múlva elkezdődtek Conchita és Mária előadásai 10 filléres belépti díj ellenében. Rengetegen csodálták meg a biológiai szenzációt, és Knapikék nyakra főre kapták az ajánlatokat, most már nem csak a hazai artista ügynökségektől, hanem külföldről is. Jó másfél hónapja szerepelt állandó műsorszámként a Borzalmak házában a Sziámi ikerpár, amikor egy szemfüles újságíró leleplezte a trükköt. Beszámolója így hangzik. Jó 2 hónapja megírták az újságok, hogy titokzatos ikrek érkeztek Budapestre. A tudósítások beszámoltak az összenőtt Conchitáról és Máriáról, pályaudvari fogadtatásukról, szomorú életükről és rejtélyes spanyol származásukról. Azt is megírták, kikozták őket Budapestre, és hogy a szerencsétlen lányokat hogyan vásárolták előzőleg a malézai csodaember bőrzén 1000 pengőért. A lányok egy szót se tudtak magyarul, arcukról lesít az összenövötség tragikuma. A menedzserek közölték mindenkivel, hogy az orvosok nem merik meg szétoperálni az ikreket, mert a műtét következtében esetleg nemesebb szervek is megsérülnének. Nem hagyott azonban nyugtott, hogyan lehet egy ilyen emberi tragédiát mutatványos bódéban mutogatni, ahol a két lányt 10 filléres beléptidi ellenében csodálhatja meg minden érdeklődő. Több estén át végeztem nyomozást a mutatványos bódé körül, és néhány nappal ezelőtt sikerült kilesnem, amint Conchitát és Máriát beszállítják Népligeti lakhelyükre, ahol aztán a nyilvánosságtól elzártam, külön-külön sétálgatnak a szobában, nyilván azért, hogy felfrissítsék az egész napos összenőttségükből származó ernyett izmaikat, megropogtassák csontjaikat. Utána néztem, sikerült megállapítanom, hogy Conchita és Maria Suárez nem csak, hogy nem összenőtt sziámi ikrek, hanem még nem is közönséges ikrek. Az egyik 24 éves, a másik 29 éves és elvált asszony. Nem testvérek, de még csak nem is spanyolok. Conchita Suárez-t Horváth Ellának hívják, a Ceglédi úti városi szükséglakásokban lakik, Mária Suárez pedig Kovács Teri, a Városligeti mutatványos bódék világából, hogy rövid legyek. Az ikrek pesti bevonulását Knapik Károly és Lovagi Jaminski László adminisztrálta. Knapik Károlynénak rokonai vannak Barcelonában, akikkel állandóan leveleznek. Az egyik ilyen Barcelonából érkező levél borítékjába egy pesten készült levelet tettek, amelyet Knapik diktált a nejének. Aki lefordította spanyolra, a levélben Knapikné értesítette férjét, hogy Manrézába csodálatos fogásra tett szert összenőtt ikreket vásárolt a torszülött bőrzén. Megírta, hogy mikor érkezik az ikrekkel Budapestre, és megkérte a férjét, gondoskodjék arról, hogy a pályaudvaron ne keltsenek nagy feltűnést, mert szegénykék nagyon félnek. Ezt a levelet aztán betették a spanyol borítékba, majd felszólították Lovag Jaminskit, hogy lopja el. Knapiktól a féltve őrzött levelet. Jaminski ügyesen teljesítette, és Knapikék kívánságát majd a levéllel rohant az artista ügynökségekre elárulni a szenzációt. Könyörgött nemességgel Knapiknak, hogy ő fedezte fel a titkot. Ezután következett az ikrek elkészítése. Ellát és Terit berendelték a Népligeti borzalmak házába, ahol levetkőztették őket, és combjukat külön erre a célra készített hevederrel összekötötték. Knapik párnát is rakott közéjük, hogy ne fájjon a nagy nyomás. A két lány ruháját az összenövés táján szabályosan felvágták, úgy, ahogy az rendes sziámi ikreknél